Isten igéjét a példabeszédek könyvéből olvasom, az első fejezet első 9 versét, és a harmadik fejezetből a 19-től a 22. versig. Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának a példabeszédei. Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat. Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet. Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja a tudását, az értelmes útmutatást nyer, és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és tanálós kérdéseit. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú ez a fejeden, és ékszer a nyakadon. Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek. Fiam, ne tévezd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy. Ez élteti lelkedet, és ékesíti nyakadat. Példabeszédek könyvével a mai napon egy új sorozatot kezdünk, a Bölcsesség címmel. Arról fogunk beszélni a példabeszédek könyve alapján, hogy mi a bölcsesség, mit jelent bölcsnek lenni, ki a bölcs, hogyan jutunk bölcsességre. Tudatában vagyok annak, hogy kevés olyan fiatalabb, vagy akár fiatal felnőtt, vagy akár családos, kisgyerekes családos van, aki azt fogalmazná meg magában, hogy én szeretnék bölcs lenni. Ez olyan idegenül hangzik. Ennél sokkal fontosabb dolgok mozgatnak, szépnek lenni, okosnak lenni, gazdaggá lenni, jó munkát találni, megfelelő társat találni fiataloknak, jó fejbarátokra szert tenni, azt igen, de ki akar ma bölcs lenni? És talán kevés idős mondaná azt, hogy, vagy gondolja azt, hogy bölcs vagyok, aki meg szívesen hangoztatja ezt, és némi sértődöttséggel a hangjában rendszeresen azt mondja, hogy igazán ki kellene, hogy kérjék a fiatalok az én véleményemet, azokat meg általában ritkán találjuk tényleg bölcsnek. Aki nagyon azt gondolja, hogy bölcs, ez a talán a jövő heti témánk lesz, az semmiképpen nem az. Szóval tudatában vagyok annak, hogy a bölcsesség az nem az a téma, ami különösebb izgalommal tölt el sokakat ma. Ugyanakkor a bölcsesség témája az végigvonul a Biblián. Az Ószövetségben egy külön egység. Beszélnek a történeti könyvekről, vannak a prófétai könyvek, és van egy olyan rész, amit úgy neveznek, hogy bölcsesség irodalom. Egy külön nagy egység. Ide tartoznak például az énekek éneke, amely a szerelmet énekli meg. Na hát ez lehető már érdekesebb. Ide tartozik a prédikátor könyve, ami az élet hiába valóságának és értelmének a kérdéseit boncolgatja. Van, akinek ez is érdekes. Ide tartozik Jób könyve, ami a szenvedés titkát kutatja. Ez pedig, ha tetszik, hanem egyszer húsba vágó lesz mindannyiunknak. Ide tartozik a Zsoltárok könyve, ami imádkozni tanít. És ide tartozik a példabeszédek könyve, és az élet minden területéről beszél, ahogy majd látni fogjuk a következőkben. Avval kezdődik a példabeszédek könyve, hogy Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának a példabeszédei. Nem az egész példabeszédek könyve, de egy jelentős része valóban Salamonhoz kötődik. Salamon ugye az a király, a második királya Izraelnek, apját Dávidot követte a trónon, aki messze földön híres volt a bölcsességéről, de nem csak a bölcsességéről, hanem a gazdagságáról. Nem csak a gazdagságáról, hanem arról, hogy ő volt az, aki felépítette az első templomot az Úrnak Jeruzsálemben. Salamon egy olyan korban volt király, amit Izrael aranykorának nevezhetünk. Az ország békében élt, gazdag volt, hatalmas területre terjedtek ki a határai. Ez egy igazi aranykor volt. És abban a történetben, amit olvastunk korábban a lekcióban, abban a történetben azt olvassuk, hogy ez avval kezdődött, hogy Salamon Amikor megkapja a királyságot, akkor Isten elé áll, ugye hozza az áldozatot, Isten megjelenik álmába, népmese-szerű jelenet, de ettől még igaz. Kér tőlem bármit, és mit kér Salamon? Bölcs szívet kér az Úrtól, és Isten azt mondja neki utána, olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél, olyan gazdagságot és dicsőséget adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. És ez így is történt. Az élete végét elrontotta persze, de erről most nem beszélünk. A példabeszédek könyve tehát ehhez az emberhez kapcsolódik. Nagy részben, nem az egész, még egyszer. Úgyhogy ebben a mai bevezető igehirdetésben, ami így az egész bölcsesség témájába vezet minket be, azt a kérdést tesszük fel először, hogy mi a bölcsesség, mi a bibliai értelemben vett bölcsesség, másodszor, hogy ez a bevezető szakasz mit mond arról, hogy hol és hogyan található a bölcsesség, harmadszor pedig, hogy mi a bölcsesség jelentősége, értéke számunkra. Mi a bölcsesség, hol található, és mi az értéke? Mennyire értékes ez, mennyire lesz fontos számunkra ez a bölcsesség? Mi a bölcsesség? Salamon ebben az imádságában engedelmes szívet kért az Úrtól. Ez az első mondat, engedelmes szívet. És utána így fogalmaz, azért, hogy kérje ezt a te szolgád, mondja, hogy tudja kormányozni a népedet, különbséget téve a rossz és a jó között. Az engedelmes szív az a halló szív, ami hallgat, és ilyen értelemben ért. Salamon egy olyan készséget kér, és hát persze mindenki tudja, aki bármiféle felelősséget kap egy ponton, hogy amikor ott van rajtunk a felelősség, akkor szeretnénk bölcsességet. És ebben a helyzetben Salamon egy olyan készséget kér, amiben azt mondja, hogy jól szeretnék tudni uralkodni. Jól szeretnék tudni kormányozni. Itt van rajtam Istennek ez az egész népe. És mint uralkodónak, mint királynak politikai, gazdasági, erkölcsi és vallási kérdésekben jól kell döntenie. Millió ügy, amit megszervez, amit felépít, micsoda logisztika szükséges hozzá, hogyan kell a vezetőkkel törődnie, hogy mindez működjön. És értitek, ez túlmutat azon, ami annyira egyszerű, hogy mi a jó, mi a rossz, mi az, ami Isten szerint való, mi az, ami nem. A bölcsesség nagyon sokszor túlmutat ezen. Egy kérdésben, egy ponton, hogy merre menjünk tovább, na sokszor nem annyi a dolog, hogy ez gonosz, ez nem. Tehát világos akkor, hogy merre kell menni. Nem, sokszor ez se gonosz, merre menjek tovább. A bölcsesség az a készség, ami túlmutat. Benne van az erkölcsi eligazítás, de túlmutat azon. A Biblia értelembe vett bölcsesség, tehát egészen átfogó jellegű, sokkal több, mint okosság, tanultság, diploma, PhD, szakértelem. Jó kommunikáció, ügyes PR-fogások, önsegítő programok, önismereti programok eredménye, sokkal több. Mit mond erről ez a szakasz? Ebben a bevezető részében, nyitányában a példabeszédek könyvének, amit felolvastam, az alapvető bölcsesség fogalomhoz, a héber alapvető bölcsesség fogalomhoz, csak ebben a szakaszban 8 másik kifejezés kapcsolódik. Ezek a magyar fordításban nem pontosan követhetőek. De a lényeg az, hogy csak ebben a 7 versben 9 kifejezés mind a bölcsességet jelenti, mind máshogy. És mindegyik külön-külön is jelentik az egészet. Nagyon sokszor, hogy olvassuk a példabeszédek könyvét, ezek szinonimák, ezek kicserélhetőek. Egy kifejezés beszél az egészről, de ugyanakkor mindegyiknek megvan a maga speciális, különleges íze. Háromról szeretnék röviden szólni, hogy lássuk, hogy mennyire gazdag a bibliai bölcsesség fogalom. Az első, tehát nem gondolnánk, hogy ez is a bölcsesség szava, de az első az az intés. Ismerd meg a bölcsességet, és az intést. Fogadd el az okos intést, mondja utána újra. Intés, feddés, korrekció, instrukció. Mindez arra mutat rá, hogy a bölcsesség nem valami, ami könnyen adatik. Később majd látni fogjuk, hogy a bölcsesség megszerzése úton járás, és ezen az úton ezen néha figyelmeztetés, feddés, korrekció, fájdalmas intés követ minket, vagy más emberektől, vagy Istentől. Egy másik kifejezés az értelem, a különbségtétel jelentésével. Ez az, amiért Salamon imádkozik, hogy különbséget tudjak tenni a jó meg a rossz között. A bölcsesség az a különbségtétel művészete. És tudatosan fogalmazok így, hogy az életben számtalan helyzetben a legnagyobb ajándék, hogy különbséget tudunk tenni az előrevivő és a hátráltató közt. A valódi és a valódinak tűnő között. Az értékes és az értékesség látszatát keltő között, amikor nem nyilvánvaló, hogy mi jó, mi rossz, amikor különbséget kell tenni egy embernek az indítékaiban. A bölcsesség, a különbségtétel művészete. Aztán a harmadik kifejezés, amit olvasunk itt, vagy amit többet olvasunk, de amit szeretnék még hangsúlyozni, az az okosság. Ami itt a józan észre, tehát a héberben ez a szó, a józan észre, a gyakorlati élet bölcsességre, sőt a sikeres és eredményes élet alapjaira vonatkozik. Praktikus, józan ész, amiből normális, sikeres, eredményes, gyümölcsöző élet születik. Mindezek alapján érezzük, hogy a bölcsesség a Bibliában az alapvetően, fogalmazhatjuk ebből a kifejezéssel, hogy az egyfajta gyakorlati, praktikus életbölcsesség. Az a készség, hogy tudjuk, hogy hogyan kell jó döntéseket hozni a mindennapok nagyon összetett, nagyon bonyolult világában. Hogyan jutunk előre? Azért nem pusztán okosság, mert lehet valakinek doktoria, miközben rossz döntésekkel elszúrja a családját és a kapcsolatait. És ez a bölcsességhez tartozik a példabeszédek könyvében. Lehetsz fantasztikus és megbecsült szakember azon a területen, amivel foglalkozol, de közben a kontrollálhatatlan beszéded miatt tele vagy konfliktussal és ellenséggel, és nem működik az élet. Lehet valaki brilliáns, éreseszű, másokat a lábukról levevő kommunikátor, és közben tragikus döntéseket hoz a pénzügyeiben. Vagy tragikus döntéseket hoz a párkapcsolatban. És az akkor nem bölcs. Mert a példabeszédek könyve a bölcsességről mindenről tanít, és majd később külön veszük ezeket a témákat, de gazdagságról, szegénységről, munkáról, lustaságról, családról, barátokról, a beszédről, haragról, vezetésről, viszályról, evésről, mind beszél. Mind-mind a témája. Mind-mind a bölcsességhez tartozik. És a másik oldalról lehet, hogy nem vagy különösebben okos abban az értelemben, hogy nincsenek diplomáid, vagy nem tudom milyen eredményeid, és mégis lehetsz igazán bölcs Isten szerint. Bölcs vagy. Alapvetően jól, bölcsen irányítod az életed. Lehet, hogy egyszerű vagy, nem dicsekedhetsz látványos sikerekkel, és mégis sokan szeretnek melletted lenni, vagy veled beszélgetni. Nem fogalmaznák meg, de azért, mert bölcs vagy. Mert tudod, hogy kell élni. Mi tehát a bölcsesség? Ez a gyakorlati életbölcsesség, de szeretnék tovább menni ezen a ponton még mindig abban, hogy mi a bölcsesség. Ezt kezdjük úgy, hogy rendben. De valaki azt mondja közünk, rendben. Fogadjuk el, hogy a példabeszédek könyve és a Biblia elénk ad egy bizonyos életbölcsességet. Oké. De én miért válasszom azt? Ilyeneket fog mondani a példabeszédek könyve. Miért bölcs, felteszek a kérdést, miért választom azt, miért bölcs tisztelni a szülőt és nem megvetni? Miért jobb ragaszkodni saját párunkhoz, és nem az idegen asszony vagy a férfi után menni? Miért az a bölcs, aki megelégedik a kevesebbel, ha békesség van, mint aki keményen hajt a többért, akár sok viszály árán is? Miért éri meg tisztességesen vezetni egy üzletet, ha ügyeskedéssel sokkal többre juthatunk? Nem csak egy bizonyos erkölcsi rendszer ez az egész, és mindenki maga választja meg a maga erkölcsi rendszerét. Miért akarjak én bármit kezdeni ezzel a bölcsességgel, ha nem ebben nőttem fel? Ha nem az enyém ez a bibliai hagyomány? Miért kéne nekem e szerint bölcsnek lenni? Ha távolról közeledek, keresem Istent, így vagy ma itt, miért? Hogyan kapcsolódok ehhez? Hogyan lehet ez rám is érvényes? És nagyon fontos az, hogy megértsük, hogy ez nem pusztán, amiről a példabeszédek könyve beszél, az nem pusztán ízlés és preferencia kérdés. Az nem egy olyan dolog, hogy ha tetszik, választod, ha nem tetszik, nem választod. Így is jó, úgy is jó, mint ahogy a mai ember gondolkodik. Miért nem? Mert valami fontosat elmond még a bölcsességről. Tudnélek azt, hogy a bölcsesség az Ószövetségben nem más, mint harmónia azzal, ahogy a dolgok vannak. Harmónia azzal, ahogy a dolgok vannak. Miért? Mert Isten bölcsességgel teremtette meg a világot. Nézzétek meg, amit a harmadik fejezetből olvasom, ott ezt mondja a szerző. Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapjait, értelemmel erősítette meg az eget, az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas vellegek. Fiam, ne tévezd ezt szem elől, és megfontolt légy. Összeköti a kettőt. Ugyanazok a szavak szerepelnek itt, mint amit az ember bölcsességről olvastunk az első fejezetben. Bölcsesség, tudás, értelem. És azt mondja, hogy Isten ez által hozta létre a világot. És ezért a bölcs, utána meg azt mondja, fiam, ezt ne tévedsz szem elől, te is légy bölcs, azaz légy harmóniában. A bölcs az, aki azon törvényszerűségek szerint él, amelyeket a teremtő világ beépített a világba. A teremtő Isten beépített a világba. Izrael bölcsei, mert nem csak Salamon volt bölcs, voltak bölcsek, ez egy külön kaszt, mondjuk így. Izrael bölcsei hasonlóan más közel-keleti bölcsekhez abban a korban. Hosszas megfigyelés, azaz felgyülemlő tapasztalati ismeret alapján jutottak arra a bölcsességre, amit például itt olvasunk. Hogy amikor arról a kérdés, hogy hogyan születnek ezek a bölcsmondások, akkor azt mondják a bibliamagyarázók, hogy ez egy ilyen tapasztalati ismeret. Egyik generáció átadja a másiknak, figyelik az élet dolgait, mi hogy történik, mi hogyan alakul, és ebből leszűrik a bölcsességet. Aztán látni fogjuk a példabeszédek könyvben, van egy téma, és nagyon sokféle gondolat van egy témához szétszórva a könyvben. És mindig egy kicsit többet mond, mert a következő generáció, vagy a következő helyzet többet látott meg belőle. Tehát ez úgy épül fel a bölcsesség, hogy nézték a világot, és reflektáltak rá, és megfogalmazták azt, amit láttak. A bölcsesség tehát nem Isten parancsa elsősorban, hogy nektek, én népem, így és így kell élni, mert én ezt parancsolom nektek, hiszen én szabadítottalak és én váltottalak meg titeket. Ez igaz, de a példabeszédek nem így gondolkodik, hanem azt mondja, hogy hé, nézd meg, hogy hogyan hozta létre Isten a világot. Itt van ez az isteni elrendezés, itt van ez az isteni rend. Igazodjál hozzá. Annak alapján, hogy az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapjait, az a meggyőződés vezeti a bölcseket, hogy ez az isteni rend, mind erkölcsi, mind spirituális értelemben átszövi az egész teremtett világot. Annak minden vetületét. A témákat, amikről beszéltünk. Van egy isteni bölcsesség, egy isteni rend. Család, pénz, evés, beszéd, mindenben. És a bölcsesség nem más, mint ennek a felismerése. És a bölcsesség nem más, mint az ehhez való igazodás. Az evvel való együttélés. És ezért a példabeszédek könyvében a bölcs, aki Istennel jár, a bölcs ellentéte elsősorban nem a bűnös, hanem a bolond. Ki a bolond? A bolond az, aki vagy nem ismeri ezt az isteni rendet, ez még csak az együgyű, majd beszélünk róla később. Vagy ha ismeri, megveti ezt az isteni rendet. Ezt a kozmikus rendet. És éppen ezért a bolondnak az útja a pusztulás. Miért? Fogalmazunk így azért, mert összetöri az életét a valóság szikláján, nem? Ha valaki nem aszerint a rend szerint, aszerint a harmónia szerint él, ahogy Isten alakította a dolgokat, ez mehet vele szembe, csak össze fogja törni az életét. És ezért mondtam, hogy az a kérdés, hogy de miért foglalkozzak én ezzel, ha máshonnan vagy kívülről érkezem? Azért, mert ez nem a... Itt nem arról van szó, hogy hívőnek igaz, a nem hívőnek nem igaz. Ez teljesen mindegy, hogy ki hogy gondolkodik. Itt beépített következmények vannak. Ha így élsz, így fogod végezni. Ha ezt teszed, így fogod végezni. Ha bölcs vagy, akkor e szerint fogsz élni. Életre jutsz. Ha bolond vagy, akkor szembe fogsz menni azzal, ami van, és pusztulásba jutsz. Nem Isten jön, aki aktívan megbüntet. Nem. Vagy együtt élsz avval a harmóniával, amit Isten adott, vagy nem. Ezért mindegy, hadd mondjam most egészen kisarkítva így, mindegy, hogy valaki hisz, vagy nem hisz. Lehet hívőként bolond, és lehet nem hívőként bizonyos értelemben bölcs, bár azért itt tovább fogunk menni. Mindegy, hogy valaki konzervatív, vagy liberális, szegény, vagy gazdag, kevésbé, vagy magasabban iskolázott. Ugyanúgy érvényes minden ember életében a bölcsességnek ez a rendje. Így is lehetsz bolond, úgy is lehetsz bölcs. Ez a bölcsesség. Hol és hogyan találunk a bölcsességre? Hol található a bölcsesség? Erre a válasz a 7. versben így hangzik, az Úrnak félelme az ismeret kezdete. Ismeret, bölcsesség. Az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete. Egy másik helyen a 9. fejezetben így olvassuk, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. És a szentnek megismerése ad értelmet. Ez két kérdést tesz fel nekünk. Az egyik, hogy mi az, hogy az Úr félelme, a másik meg milyen jelentősége annak, hogy ez a bölcsesség kezdete. És kezdjük ezzel az utóbbival, és próbáljuk ezt követni, ezt a gondolatmenetet. A kezdet. Bármilyen ismeretre jutunk, azt határozza meg, hogy milyen alapról indulunk el. Ugye? Ami az alapvető kiindulási pontunk az ismeretre nézve, az fogja meghatározni, hogy hova érkezünk, hogy mit fogunk megismerni. A modern tudományos megismerés kiinduló pontja a világ racionális, értelmes megismerhetőségébe, mint végső valóságba vetett hit. Mivel a világ az értelemmel megismerhető, racionális, ezért a modern ismeret kiinduló pontja az, hogy a világ megismerhető, a végső valóság racionálisan megismerhető, kézben tartható. És ennek alapján gondolkodunk úgy, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyek tények, mert bizonyíthatóak ilyen módon. És vannak más dolgok, amelyek meg vélemények, mert azok nem bizonyíthatóak. Mi az, ami tény? Tény egy objektív igazság, egy matematikai egyenlet, ez szerint a gondolkodás szerint, egy fizikai, biológiai, csillagászati felismerés. Ez mind tény. Viszont az, hogy valaki hogyan él, erkölcsi kérdések, vagy mit hisz, vallási kérdések, ez, mivel ez nem bizonyítható ezen a módon, ez mind vélemény. A tényekkel nem lehet vitatkozni, de mind az vélemény, ott mindenki úgy él, úgy gondolkozik, azt hisz, amit akar. Tehát ha ebből a kiinduló pontból indulunk ki, amit mindannyian tanulunk, akkor ide jutunk. De a Biblia egészen más kiinduló pontról beszél. A bibliai ismeretelmélet azt mondja, hogy onnan indul ki, hogy mindennek a kezdete nem egy objektív ismeret, hanem egy személyes ismeret. Mert a végső valóság egy személyes Isten. És csak úgy ismerhetjük meg ezt az igazi valóságot és ezt a világot, ha személyesen részesei leszünk ennek a valóságnak. Minden a kiinduló ponton dől el. Jó szövetséges teológus így fogalmazza ezt, hogy Izrael meggyőződése az volt, hogy Isten igazi ismerete az egyetlen, ami az embert az általa érzékelt valósággal megfelelő viszonyba állítja. Tehát azt mondja, az egyetlen, a kezdet, Isten ismerete, a vele való közösség, ez a személyes ismeret, ez az egyetlen, ami helyes módon elrendez bennünket ebben a világban. Minden a kiinduló ponton dől el. És a kiinduló pont minden esetben hitkérdés. Nem? Az, hogy a világ racionálisan megismerhető, ez a kiinduló pont, ez hitkérdés. Mivel épp azért, mert kiinduló pont nem lehet bizonyítani. Ez nem jobb, nem kevésbé hit, mint azt mondani, hogy a világ alapvetően Isten kijelentéséből kiindulva, a vele való közösségből kiindulva ismerhető meg. És amikor azt mondja a szerző, hogy a bölcsesség kezdete, az ismeret kezdete, ennek a harmóniának a kezdete, hogy jól éljünk ebben a világban, az Úr félelme, akkor erről beszél, hogy mindent azt fog meghatározni, hogy mi a kiinduló pont az életünkben. Ez a jelentősége annak, hogy amiről beszélünk, az kezdőpont-e. De miről beszélünk? Mi az Úr félelme? mit jelent ez a kifejezés? Az Úr félelme az nem más, mint az Úr ismerete. Amit igazán szeretsz, ha nagyon-nagyon szeretsz valakit, akkor ott van benned az a félelem, jó értelemben vett egészséges félelem, hogy nem akarod megbántani, hogy nem akarsz fájdalmat okozni neki, mert nagyon szereted, és mert ő nagyon szeret téged. Érted, a félelem, az Isten félelem, az Úr félelme, az nem az, hogy félünk Istentől. Az nem egy olyan lét, hogy rossz lelkiismerettel, mint egy bujkálva a gyermek, egy ilyen büntetés elől bujkáló gyerek, aki titokban tesz dolgokat, teszem, élem az életemet, várva, hogy mikor fog lesújtani rám az Úr, mert fél, ez az Úr félelem. Nem. Ez az a félelem, amikor majd nagyon értékesnek tartasz, nagyon kedvesnek tartasz, nagyon drágának tartasz, és nem akarod elrontani, nem akarod elveszíteni, nem akarod megbántani. Tiszteled, szereted, ismered. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Érted? Csak így kerül, ha a bölcsesség az, amit mondtam, ha a bölcsesség felismerni, ahogy a világ van, és együtt élni azzal, ahogy a világ van, mert Isten beleteremtette a bölcsességet, akkor érthető, hogy miért ebben a személyes kapcsolatban kezdesz kibontani a számunkra. Akkor ebben a félelemben, ebben a tiszteletben, ebben a szeretetben, ebben a személyes közösségben kezdek el bölcsé lenni. Indulok el az úton. És ez két kihívást jelent. Az egyik, hogy az Istennel való kapcsolat innentől, akár közeledünk hozzá, akár vele való kapcsolatba élünk hívő emberként, vagy mindennek az alapja és a kezdete az életedben, vagy mindennek az alapjává és a kezdetévé lesz az életedben, vagy pedig nincs a helyén. Az Istennel való kapcsolat az nem egy ilyen lelki szakkör. Megvan az életem, és ez egy ilyen lelki fitness, hogy még ez is bejön, hogy még jobb legyen az életem. Nem. Mert egy ilyen lelki szakkör vagy fitness nélkül még lehet élni. De az nem a középpont. Tedd fel ezt a kérdést, hogy hiszem én ezt? Akár vele járok, hogy szembe tudok ebben nézni, hogy vagy az Istennel való kapcsolatom mindennek a kiinduló pontja, vagy pedig eltévedtem, elcsúsztam. Nem a bölcsesség útján járok. A praktikus élet az, hogy mit jelent az élet legkülönbözőbb területeire vonatkoztatni, hogy mindennek ő a kiinduló pontja. Innen indulok-e? Innen gondolkodom-e? Így élek-e? Gyakorlom-e az ő jelenlétét folyamatosan emiatt? A másik kihívás az meg az, hogy annak adatik ez a kiinduló pont, aki még önmagára nézve is hajlandó elfogadni azt, amit Isten róla mond. Tehát ez nem az az objektív ismeret, hogy megnézem, ha tetszik, jó, de érintetlen vagyok. A személyes kapcsolat avval kezdődik, hogy Isten elmondja, hogy ki vagyok én. És ez fájdalmas. Mert ez alázatra indít. Mert azt mondja, hogy nélkül elveszett vagyok. Ez a bölcsesség kezdete. Az Úrnak félelme. Mindennek ője az alapja, és hajlandó vagyok elfogadni, amit ő mond én rólam, ahogy magamat látom, ahogy magamról gondolkodom, ahogy magamat értelmezem. Az Úrnak félelme, az ismeret kezdete, a bölcsességet és az intést csak a bolondok vetik meg. Végül. Mennyire fontos nekünk ez a bölcsesség, mert látjuk, hogy ára van, mert mindent felfordít, ha ő lesz mindennek a kezdete, és még nem ő mindennek a kezdete. Mennyire fontos, hogy bölcs akarok lenni, vagy bolond akarok lenni. Ki lesz az, aki kész megfizetni ezt az árat? Mennyit ér a bölcsesség? Mi az értéke? Mennyire fontos? A bölcsesség értékéről így beszél Salamon. Ékes koszorú ez a fejeden, és ékszer a nyakadon. A másik helyen, amit olvastam, azt mondja, ez élteti lelkedet, és ékesíti nyakadat. Koszorú, korona, nyakék. Mi ez? Nyilvánvaló ez a tiszteletnek a koszorú, a tisztelet, a tekintély jelképe, a nyakék valami nagyon értékesről beszél. Tisztelet, tekintély, a dísz. Nyilván a képek túlmutatnak magukon, és konkrét kérdésekkel szembesítenek bennünket. Azt a kérdést teszik ezek fel, hogy mitől várod a tiszteletet és a tekintélyt az életben? Mi az, amire vágysz, hogy ékesítsen? Mit tartasz igazi díszednek, igazi értéknek? Mivel szeretnéd magadat megkoronázva látni? Mi tenné fel elgondolásod szerint az igazi koronát az életedre? Az életed végén. Ott vagy az életed végén. Mi lenne az igazi díszed, az igazi koronád az életed végén? Próbálj erre válaszolni. Mi lenne az a koronád, az a díszed, amiben felöltözve úgy éreznéd magadat az életed végén, hogy ezért megérte a sok halt és a sok küzdelem? Van, aki talán azt mondja, hogy az, hogy népes család vesz körül. Az, hogy látom a gyermekeimet, látom az unokáimat, és ez teszi fel. Ezért megérte. Van, aki azt mondja, hogy hosszú a publikációs jegyzékem. Van, aki azt mondja, hogy a kitüntetéseim, a díjaim, az lesz az igazi koszorú, a díjaim, amiket elértem, amiket, ahogy elismerték a munkámat. A személyes tisztelőim, a hódolóim, a rajongó táborom. Van, akinek ez. Szexuális hódításod skalpjai. Házad, autód, sporteredményeid, népszerűséged. Örök fiatalságom. A koronád, a díszed, az éked, ami élteti a lelkedet, mondja a bölcs. Mi visz tovább? Mi éltet? Mi motivál? A bölcs azt mondja, a koszorúm és a nyakékem semmi más, mint Isten ismerete, az Úr félelme, az ő útján járás, és mindaz, ami ebből fakad. Ja, ebbe lehet népes család, ebbe lehet kitüntetés és elismerés, ebbe lehet egyfajta jó élet, nem kell szegényen elpusztulni. Ebbe sok minden ott lehet, amit felsoroltam, de nem az a korona, hanem az csak, ami adatik a bölcsnek. A korona, Isten ismerete, Isten félelme, a vele járás. Ha a kérdés végül így szűkül le, emberek félelme, vagy Isten félelme? Embereknek akarok tetszeni, vagy az Úrnak akarok tetszeni? Embereket akarsz meghatni a koronáddal, a díszeddel, és az irányít, hogy azt elérd, és az attól való félelem, hogy azt nem fogod elérni? Emberek félelme a bölcsességet kezdete, az életed kiinduló pontja, mert valamit el akarsz érni, és ha az, akkor bolond vagy. Akkor elvakultál. Érted? Akkor, ha ez irányít minket, tök vakok vagyunk, tök bolondok vagyunk. Mindannyian. Vagy Isten. És valljuk be, hogy mindannyian előbb és természet szerint vagyunk embereket félők, mint Isten félők. Mindannyian. Alapvetően és természet szerint. Először és sokkal inkább meg akarunk hatni másokat, el akarunk élni valamit mások miatt, vagy magunk miatt, sem mint Isten miatt. A különbség csak annyi, és ez nem kevés, hogy van, aki ezt tudja közülünk, és van, aki nem. Van, aki tudja, hogy alapvetően embereket akarunk meghatni, és van, aki nem. Mert a bölcsesség, a legfőbb kincsünk és díszünk nem magától értetődő. Egyikünknek sem. A bölcsesség, amiről beszélünk, az nem a miénk. A bölcsesség nem olyan, persze arról beszéltem, hogy jelen van a teremtett világban, fel kell ismerni és igazodni kell hozzá. Aha, ez igaz. látjuk, értjük, világos, egyértelmű, dehogy világos, dehogy egyértelmű. Kaotikus a teremtett világ, káosz van belül, hogyan ismerném én ezt fel? A bölcsesség nem egyértelmű. A bolondságnak sokkal nagyobb hatalma van a szívünkben. Semmit, hogy felismerem és megváltoznék, sokkal nagyobb erőre van szükségünk. Mi a bölcsesség kezdete? Hol találom az Úr félelmét? Pál apostol ezért írja Jézus Krisztusról a következő mondatot. Benne van a bölcsesség és ismeret, minden kincse elrejtve. Jézusról mondja. Azt mondja, és ott van, amikor ezt a mondatot mondja, ott van mindaz mögötte, amiről beszéltem. És azt mondja ezek után, hogy de nézd, Jézusban van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Mi ez a gazdagság, mi ez a kincs, mi ez az ékszer, koszorú és dísz, ami ha megismerem, mindennél jobban fog kelleni. És akkor meg fogom fizetni a bölcsesség árát. Pál használ egy másik kifejezést, amikor erről beszél, amikor Jézusról beszél ezen a helyen, a Kolossé levélben, és azt mondja, hogy ez Isten titka. Ez Isten titka. Figyelj! Isten titka kikutathatatlan, felfoghatatlan bölcsessége és szeretete, hogy a megcsúfolt, meggúnyolt, töviskoszorús, köpésekkel és vérrel ékesített fiúban adja neked önmagát. Ez az isteni bölcsesség. Ez az Isten titka. Az Isten titka, hogy a kereszt bolondsága, ami nem más, mint az, hogy egy zsidó ácsfia, akit kivégeztek, a világ üdvössége és szabadítása mindenkinek. A kereszt bolondsága hív téged bölcsességre. Ez Isten titka. Az Isten titka, hogy olyan módon jelenti meg neked az irántad való szeretetét, és munkálja benned az igaz Isten félelmet, és az igaz ismeretet, az igaz szeretetet, ahogy elgondolni nem tudtuk volna. Mert amikor megérted és megéled, hogy Jézus a mindig engedelmes, Istenfélő fiú, a te engedetlen és Istentől független, bolond életed ítéletét hordozta el a kereszten. És amikor megérted és megéled, hogy ráadásul te az engedetlen és bolond, a tökéletes fiú engedelmességet és ártatlanságát kapott cserébe, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, hogy mi az Isten ismeret. Mi az éked, mi a díszed, mi a koronád? Ott indul, hogy ránézel a töviskoszorúra, a gúnyra, a megvetettségre, a köpködésre, a gyalázottságra. Ott indul, hogy neked legyen igazi éked, koronád, szépséged, díszed, a bölcsesség. Mert az az Isten titka, hogy a megfeszített Krisztus az Isten bölcsessége. És ha ebben meglátod az Isten irántod való félelmetes szeretetét, hihetetlen átölelő kegyelmét, megszabadító hatalmát, téged megmosó és megtisztító erejét, ha eddig tök bolond voltál, annak is a kegyelmét, hogy nem baj, helyreállít, rávezeti az utadat, megbocsát a bolondságért. Ha mindezt meglátod, akkor lesz a szívedbe Isten félelem. Miért? Mert úgy fogod, olyan hálás leszel neki. Úgy fogod őt szeretni, hogy azt mondod, hogy ezt nem akarom többet elrontani. Ezt nem akarom szem előtt éveszteni. Ebből nem akarok többet kizuhanni. Ezen az úton akarok járni. És akkor elindulsz a bölcsességnek az útján. Mert a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. És ez Krisztusban ragyogott fel nekünk. Nézzünk most így őre a következő énekben, mint értünk megfeszített fiúra. Amen. Imádkozunk. Urunk, látjuk, hogy ahogy keressük a különböző utakat az életünkben, ahogy különböző döntés helyzetekkel szembesülünk, ahogy gondolkodunk azon, hogy mi a jó és mi a rossz, nem a fejünkkel van először baj, hanem a szívünknek kell bölcsességet tanulni. És ezért azért imádkozunk most, hogy ha bárki van közöttünk, aki felismerte, hogy a bölcsesség kezdete ma az ő számára az, hogy téged, Úr Jézus Krisztus, Úrnak vall az életében, mert elfogadja, hogy megváltottad haláloddal. Akkor, Urunk, hadd történjen ez meg, hadd ragadjon meg téged, hiszen te megragadtad őt. Urunk, akik veled járunk, bocsásd meg, hogy a szánkkal a kezdetnek mondunk, de a gyakorlati életben sokszor nem a kezdet vagy, és taníts minket visszatérni te hozzád, mint az első forráshoz, mint mindenek kiinduló pontjához, mint feltétlen Úrhoz, akinek feltétlen engedelmeskedünk, akit feltétlenül szeretünk, mert te feltétlenül szerettél és elfogadtál bennünket. És Úrunk, annyi mindenben nincs bölcsességünk. És köszönjük, hogy ezt is elmondhatjuk most neked. Munkahelyi kérdések, megérhetési kérdések, konfliktusok, viszályok, gyermeknevelés, családi kapcsolatok. Annyi területen van szükségünk, Urunk, a te bölcsességedre. Kérünk, taníts, kérünk, vezess, kérünk, adj. Kérünk, tedd számunkra fontossá, hogy a te bölcsességed útján járjunk, és egyre bölcsebbek legyünk. Hiszen valóban egyetlen egy koszorú és egyetlen egy nyakék marad meg az életünk végén, ez pedig a veled való közösségünk, és az ebből fakadó élet, és az ebből fakadó gyümölcsök. Minden más, amit megszereztünk, vagy elértünk, semmivé lesz. Csak az marad meg, ami tőled és általad van. És mi szeretnénk téged úgy látni, és úgy tartani koszorunknak, koronánknak, hogy nem emberek tetszését keressük többet. Hiszen éppen akkor tudsz nagyon sokat a világba hozni általunk, ha mi nem azt tartjuk számon, hanem téged egyedül. És akkor gazdagon meg tudsz áldani minket. A munkánkban, a hivatásunkban, a családunkban, a kapcsolatainkban, a kikapcsolódásunkban, a szórakozásunkban, mindenben. Szeretnénk így gyümölcsöt teremni te neked. Urunk, imádkozunk a közöttünk lévő gyászolókért, hogy vigasztaló szereteteddel vedd őket körül, hogy hadd tapasztalják, hogy te velük vagy az élet különböző kérdéseiben, próbáiban, nehézségeiben, amelyek most adódnak. Kérünk téged, hogy így légy ő velük, járj ő velük, Úr Jézus Krisztus, a te szent lelked által. Imádkozunk bölcsességért, Urunk, az anyagi dolgainkban, hogy legyünk azokban is a te hűséges tanúid. Imádkozunk bölcsességért arra nézve, hogy mint a gyülekezet tagjai mit és hogyan ajánljunk fel. De Urunk, túlmutatok a kéréseink magunkon, imádkozunk a vezetőkért ebben a városban, a kerületünkben, a fővárosban, az ország vezetőiért, kormányban, parlamentben. Adjunk bölcsességet. Olyan bölcsességet nekik, ami avval az alázattal kezdődik, hogy az igazi bölcsesség az a te ismereted és a te félelmed. És imádkozunk, Urunk, azért, hogy ez a te bölcsességed, ami hangosan kiállt, ami jelen van, megnyissa sokaknak a fülét és a szívét, hogy sokan hajtsák oda az ő fülüket a te bölcsességedre. Mert az életet hoz. És ahogy most előtted maradunk, imádságban, éneklésben, Urunk, beszélj velünk. beszélj velünk az énekek szövegén keresztül, taníts minket forgatni a szívünkben a te gondolataidat, hogy bölcsek legyünk ezáltal. Így kérünk, áldj meg minket az Úr Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.